felesége és két gyermeke, és aki feleségével együtt segít a bicit összefogni, úgy vezetni. Tamás érdek gimnazista, és nagyon ügyesen tud billentyűn játszani egyébként. Benji, aki kézilabdás, és most készül tovább tanulni, most 8-as. Robert, aki misszionárius szülött gyermeke, különlegesség, hogy Botswanában született, és Magyarországon nevelkedett, és filmrendező. Dóri, aki nem is olyan régen, alig még majd fogunk ilyen mesélni, hogy hogy találkozott Krisztussal, és ő pedig Budapesten tanul, és softballzik. Etus, aki a legművészibb közöttünk, és mit is tanul, szóval is el.
Modelldivat és
textilipar. Modelldivat és iskolában, és mindjárt csak mindjárt mondjuk, hogy Anett, akire mindig összekerül megyét Etussal, és ez is oda jár, és Budapestre jár ki a 14. kerületből péntekenként a Szusinbe, ami óriási dolog, és nagyon örülünk neki. Dávid, aki de nem is olyan régen, pár hete, három vagy négy hete találkoztunk és barátkoztunk, és most épül be igazából ide a csapatba.
Egy év alatt egyenlőre nem kell,
ő is 8-as egyébként. Sámmal, akivel nagyon közeli rokoni kapcsolatban, a harmadik gyermekünk, és Budapestre jár gimnáziumba. Dani most készül érettségire, és ügyesen gitározik, még arra lesz a lehetőség. Peti, aki főiskolás és gépészmérnöknek készül, és óriási hangon van, igaz? Ruben az egyéniség a csapatban, és én egységizni készül, és akkor még halottasok le három. Aki ugyancsak közeli rokonság válik egymással, és válogat és baseball játékos, és informatikát tanítottam. Hát ez a mi kis csapatunk, és akkor Dórit meg Etust kérni, hogy egy pár szóban mondjátok el, amit elmondotok.
És hát már egy éve járok a bicibe. És hát az egyik családból származom. És hát én mindig is hitel is lennem. Szóval nem tudom hogyan, ahogy tudsa, de mindig is hitel lenne, és hát imádkoztam hozzá néhány szót. És hát aztán elkerültem ugye baseballozni, ahol a vezető baptista, és utána meg elkerültem egy tolmásra, ilyen keresztény táborba, és hát ott egyszerűen meglepődtem, hogy ahogy az emberek hittek Istenben, és egyszerűen ott nagyon tetszett meg. És hát azóta minden este imádkozom Istenhez, és hát úgy kerültem a tízibe, hogy a Bergül, ilyen évadzáró új volt, és elvonult minket a Egyházba, és ott találkoztam a Bicsisekkel, és nagyon megtetszett nekem vegyét. És aztán egy idő után rájöttem magam arra, hogy Isten tisztelete is járjak. És hát felvettem volna a kérdés, hogy bemerítettek. És Büri Becsóval nagyon sokat beszélgettünk erről. És hát 8 hónapja megkértem, és ezt nyáron be is megtettem.
Na hát, nagyon leszíteket, újra. Nos, én egyébként nagyon örülök, hogy itt lehetek, és azért merek hozzátok bátran szólni, már mennyire szeretem, mert ugyanazért kezdünk itt össze, és ugyanabban hiszünk, ezért én szeretném elmondani egyszer, hogy mit jelent Isten az én életemben. Én röviden amúgy szeretnék még előre hozzátenni, de tényleg csak röviden, hogy én egy nagyon erős katolikus családban neveltettem, és sokat tanultam Istenről, de erősen elfordultam tőle mindig is, és de mindig éreztem magamban, hogy valami hiányzik. Tehát kigíztem, jó, szuper, de kevés volt, nem tölti be azt, hogy sok mindent csináltam, sok mindent kipróbáltam, és mindegyik kevés volt. És nem tűzötték be bennem azt az őt, volt a barátaim, akkor mindenféle volt, és sok mindenem meg volt, de mégis volt az őt hatalmas nekik. És akkor, amikor megtértem, akkor azt mondtam magamban, hogy elvazanoltam 16 évet az életemben a semmivel. Tehát erre jöttem rá, és onnantól kezdve a Istennel jártam, és volt néha a megírásom, hogy ez unalmas, és nem akarom folytatni, és hogy akkor mit akarok, és gondolkoztam azon, hogy akkor visszatérek abba a régi életmódomba, de az már nem menne, és sok mindenbe belegondoltam, hogy mit csinálhatnék, akkor most éljek a tanulásnak, éljek a jövőmnek, a saját álmaimnak is. Rájöttem, hogy az élet üres Isten nélkül, és hogy ő az egyetlen értelme ennek az életnek, és ez kicsit szimbolikus hangzik, de én komolyan ezt éltem, és ez a tudatosság, hogy ő érte érdemes élni. És ez szép ebben az életben, hogy így élünk, hogy belekapcsolatunk vele. Ennyit szeretem.
Mindig is megfelelődik, hogy nem voltak olyan, hogy nem is lehet, hogy nem biztos.
csajommal, hogy alakul a kapcsolat rendszer. De előtte röviden annyit mondanék, hogy én ugye már keresztény családban elkezdtem. És ezért már 7 évesen megtértem, de jött az iskola, és nagy filmet képzeltem magamat, és úgy mondottuk ezzel, hogy elég én a szakaszban nem is megtem komolyan az egészet, mert csak azért, mert a vásárlóknak nem muszáj. Tanuljak is valamit, és utána 2 évvel ezelőtt volt csúcsért én akarom, és az egy fordulópont volt, ahol már nagyon elsőséges volt az este, és onnantól kezdve indulok fölfele, majd néha kicsit lefelé, visszatok a helyére, és haladok, és bekerültem 7-be egy 6-osztályos gimnáziumba Pestre, és ez egy új fejezet is lett mindenkezdve az életem, mert de elég ott is azt hittem, hogy én vagy Zsanyik nem, mert azon kívül, hogy kas vagyok. Hát igen, azon kívül rögzítettek, és nem, a második óta, és ezért a fizikai képességeim vagyok, akkor tudjuk megállítani a többieké, és ezért én azt hittem, hogy én vagyok itt a ember. Aztán végül is emiatt kialakult az, hogy nem nagyon barátkoztak velem, mert hát olyan nem volt értelme, mert hogy úgy se tudok én velük, nem tudok hozzájuk lenni. És nem volt olyan az egész, aztán utána, ahogy közeltem is, tehát úgy teljesen átalakult az egész szemléletem, és 8. elejétől, és 9. végig hallok, és nagyon érdekes az, hogy a párosokat beszélgetem az egész, és ahogy követtem az ő utasításait, úgy tanulom az osztályvezető egyéniségűvé váltam. És sok emberrel beszélgettem, meg sokan értek hozzám, és olyan visszajelzéseket kaptam, hogy boldogan beszélnek, és komoly dolgokról is tudunk, és és most említett, hogy olyan barátaim vannak, akik nem hívjuk, de hát úgy jó fejek, meg értelmesek, és rávilágítottak egy két hibámra, és utána van kicsit változtatni, és így még fontosabb személyek után tudok lenni a többiek életében, és így. Én látok már egy-két dolgot, ami alakulnak a barátságok, és már el is ízolódik a feltársamok, és tudom, hogy azt vettem észre, hogy tetszik egy emberek is, és nagyon remélem, hogy a folytatásban még sokszor fogja látni, és
köszönjük szépen! Még egy éneket választok gyorsan, és akkor utána...
Erőt adsz minden helyzetben. Nem megy gitárral, akkor megy a nélkül. Ezt is ismeritek egyébként? Készen lehet kánonban énekelni ezt az éneket. Ki tud énekelni? Én nem tudok, de bátor vagyok. Kevésbé lehet látni. És mit tehetek nagyobbra? Valami megcsinálja nekünk. jó? Akkor ha egy kezdő hangot eltalálunk, akkor már egész jól vezetünk vele.
És megtarts bennünket a te életed árán is. Micsoda ajándék ez, micsoda kegyelem, micsoda kiváltság nekünk. És amikor ezt megértjük, akkor mi más tehetünk, megnyitjuk a szívünket előtted, és elfogadunk téged, Urunknak, megváltónak, és elhiszük, hogy amit az a kegyelem, az valóban ingyen van. És amit azt a te lelkedet belénk, az valóság, és ténylegesen erőt ad nekünk. Betöltesz minket a lelkeddel, és teszed ezt ma este, és meg is nyitjuk magunkat előtt. És hívunk, várunk, Szentlélek Isten, hogy munkálkodj bennünk, hogy formálj bennünket, hogy alakítsd a mi gondolkodásmódunkat, alakítsd a mi szándékainkat, alakítsd az egész életünket, lelkünket, ragyogtass fel bennünk a Krisztust, hogy aztán rajtunk keresztül is ragyoghasson ebben a világban, ahol annyi nyomorúság van, annyi fájdalom van, annyi bizonytalanság van, annyi sötétség van, akik között mi fények lehetünk, világítunk, mint csillagok a sötétségben. Az élet ígére figyelünk, és így akarunk most a te ígére figyelni. Taníts minket által. Ámen. Egy ószövetségi részhez szeretném most irányítani a figyelmünket, és aztán ebből szeretném, hogyha tanulnánk ma este valamit, ami azt gondolom, hogy az advent időszakával különösen erőteljesen összefügg.
Amikor ezt a szót halljuk, hogy advent, akkor sokféle gondolat juthat az eszünkbe. A legtöbbünknek az jut eszébe, amit maga a szó is jelent, hogy várakozás. Várakozni valaminek az eljövetelére. De úgy érdemes évről évre megállnunk és megkérdezni magunktól két dolgot. Egyrészt, hogy tényleg várunk-e valakit, és hogyha igen, akkor kit várunk. És hogyan is látjuk ezt a mi várakozást? Hogyan is készül? Említettem, hogy 4 gyermekünk van, 2 itt van közülük, utaltak már a bátyjukra, Nátára, és a kisúgukról nem sokat beszéltünk, a 7 éves Abigailről, de most nem is róla szeretnék beszélni, Nátáról. Nátán ugyanis szeptember óta nincs itt van, nem velünk él, hanem Prágában tanul. Prágában tanul, egy évet oda ment el, miközben felvették Szegedre az Ösztöni Egyetemre, elment egy évre tanulni, és nagyon hálásak vagyunk ezért a lehetőségért, de a legnagyobb hír az, hogy Nátán holnap este jön haza. Mindenki nagyon várja őt. A szülei és a testvérei és a biblis csapat is nagyon várja. És hogy ezt gondolkodtam azon, hogy hogy várom én őt tulajdonképpen, és ha várom, akkor miért várom? Hát mit gondoltok, miért várom én azon, hogy Nátán?
Mert hiányzik.
Mert hiányzik.
Túl nagy
eset. Túl nagy eset. Csönd, akik nem ismeritek Nátán szerintetek, miért várni? Mert szeretem, mert a fiam. Mert nagyon sokat jelent számomra. Nagyon sokat jelent számomra a vele való kapcsolat. És hogyha azon gondolkodunk, hogy advent, és az adventben a Krisztusvárás, amikor ez jelentőség teljessé, akkor válik számunkra, hogyha mi is kimondjuk azt, hogy miért is várjuk Krisztust. Mert szeretjük. Mert szeretjük. És innentől kezdve az advent az nem egy hagyományos ünnep lesz számunkra, és nem is csak erre a 4 hétre korlátozódik, bár ebben kimagasodik, jelentőség teljesebbé válik, hanem arról szól, hogy meg szeretem Jézust. Várom őt, mert szeretem. És várom őt minden gondolatommal, várom őt minden szándékommal, minden cselekedetemmel, és akkor elkezdek azon gondolkodni, hogy hogyan is készíthetünk neki helyet. Nátán jön haza, és szeretnénk, hogyha otthon érezni magát újra közöttünk. Szeptember óta nem volt otthon. És szeretném, hogyha a szobája rendben lenne. Most én használom, hogy egy elég megkívülás lesz, hogy valami esként, akkor én olyan rendet csinálok, amilyen méltó ahhoz, ami kifejezi azt, hogy hát, amit éjjel látunk. Tényleg látunk haza. Tényleg látunk. Az a történet, az az ószövetségi történet, amiről maga beszélni fogunk, az arról fog beszólni, hogy hogyan készíthetjük el azt a helyet, ami az Istennek a lakóhelye, úgy, hogy abból az látszom, hogy ő valóban várt vendégnál. Nem is vendég, hanem valóban várjuk. Ténylegesen várjuk. Krónikák második könyvéhez fogunk lapozni, tehát a 2 krónikához. Aki még van Biblia, nyugodtan kövesen, aki még nincs, azok is fel fogom olvasni a történetet. A 29. fejezethez, és abból is az első 19 verset fogom olvasni. Tehát 2 krónika 29, első 19 verset így szól. 2 krónika, 29. fejezet, és az első 19. versét fogunk felolvasni belőle. Tehát 2 krónika, 29. első verstől. Ezékiás 25 éves korában kezdett uralkodni, és 29 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja neve Abijá volt, Zekarjáhu leánya. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tette az őse Dávid. Uralkodása első évének első hónapjában kinyitatta az úrháza ajtóit, és kijavítatta azokat. Azután visszahozta a papokat és a lévitákat, és összegyűjtötte őket a keleti téren. És ezt mondta nekik, hallgassatok rám, léviták, szenteljétek meg magatokat, és szenteljétek meg őseitek Istenének az Úrnak a házát. Hordjatok ki minden undok bálványt a szentélyből, mert hűtlenné váltak őseink, azt tették, amit rossznak lát Istenünk az Úr, és elhagyták őt. Elfordították arcukat az Úr hajlékától, hátat fordítottak neki. Még a csarnok ajtóit is bezárták, eloltották a mécseseket, nem hoztak illatáldozatot, és nem mutattak be égő áldozatot a szent helyen, Izrael Istenének. Ezért haragudott meg az Úr Júdeára és Jeruzsálemre. Ezért tette őket iszonyatossá, borzasztóvá és gúny tárgyává, amit magatok is látjátok. Ezért hullottak el őseink fegyver által, ezért vannak fogságban fiaink, leányaink és feleségeink. Azért elhatároztam, hogy szövetséget kötök Izrael Istenével, az Úrral, és akkor elfordul tőlünk lángoló haragja. fiaim, ne tétlenkedjetek. Hiszen titeket választott ki az Úr, hogy az ő szolgálatára álljatok, neki szolgáljatok és áldozzatok. Ekkor fogták magukat a léviták, a kehátiak közül Mahat, Amászaj fia, és Joel, Azarjáhu fia, a Meráriak közül Kis, Abbia fia, és Azarjáhu, Jehallelél fia, a Gersonyek közül Joár, Timmá fia és Éden, Joá fia, Elitáfán fiai közül Simri, és Jeiel, Ászá fiai közül Zekarjáhu és Matanyáhu, Hémán fiai közül Jehiel és Simei, Jedutó fiai közül Semajá és Uziel, és összegyűjtötték testvéreiket, megszentelték magukat, és bementek az Úr házába a király parancsára, az Úr szava szerint, hogy megtisztítsák. Bementek a papok az Úr háza legbelső részébe, hogy megtisztítsák. Kihordtak az Úr házának az udvarába minden tisztátalan dolgot, amit az Úr templomában találtak. A léviták pedig átvették, és kihordták a szabadba, a Kidron völgybe. Az első hónap első napján kezdték el a megszentelést, és a hónap 8. napján jutottak el az Úr csarnokáig. 8 napon át végezték az Úr házának a megszentelését, és az első hónap 16. napján fejezték be. Akkor odamentek Ezékiás királyhoz, és ezt mondták. Mindenestől megtisztítottuk az Úr házát, az égő áldozati oltárt, az egész földszerelést, a sorba rakott kenyerek asztalát, és egész földszerelését, és minden egyéb földszerelést is helyreállítottunk és megszenteltünk, amelyet Áhász király hűtlenül széle dobott uralkodása alatt. Ezek újra az Úr oltárra vannak. Ebben a hosszú részben a végén hallottunk egy utalást arra, hogy van ennek egy előzménye, hogy valamit helyre kellett állítani, valamit el kellett készíteni, amit valaki más rontott el. És ez a valaki más, ez Áhász király volt. Őróla egy fejezettel korábban olvashatunk, úgyhogy aki szívesen teszi, majd lapozzon egy fejezettel korábbra is, olvassa el a 2. Krónika 28-at. Ott olvassa Áhász királynak a történetét, aki 20 évesen került trónra, 16 évig uralkodott, és úgy lehet őről olvasni, hogy nem azt tette, ami kedves az Úrhoz. Ez a fiatal király, aki 16 évig uralkodott, ennyi idő alatt teljesen elfordította az országot is, meg a népet is az Istentől. Milyen rövid idő alatt meg lehet ezt csinálni? Milyen döbbenetesen rövid idő alatt el lehet fordulni az Istentől, és el lehet hagyni mindent, amit ő jelenthet egy embernek, vagy akár egy mérnek. Ennek a fiatal embernek az uralkodását, akár királynak az uralkodását így lehet összefoglalni, hogy ez a romlásról szól. A romlásról. És ennek a romlásnak a véghez vitele, vagy a végbe menetele három fő lépésben foglalható össze, és ez a három fő lépés azért érdekes, mert körülbelül ezeken keresztül juthatunk el mi is odáig, hogy az életünk szépen, lassan, de látványosan eljut a romlásig, eljut az Istentől való elfordulásig. Ennek a három elem, ez a három elem a következő. Az első, elkezdte Akház azt, hogy idegen isteneket imádott a saját életében. Elkezdett idegen isteneket imádni. A 2. Krónika 28-ban, ezt így lehet olvasni, a 23. versben, hogy Damaszkusz, tehát a király Akház, Damaszkusz isteneinek áldozott, akik megverték őt. Tehát Damaszkusz megverte Izrael, és a király elkezdte ennek a győztes hatalomnak, ennek az Istentől idegen győztes hatalomnak az isteneit imádni. Akik megverték őt és ezt mondta, mivel Arám királyok megsegítik az isteneik, ezért nekik áldozom, és engem is megsegítenek. Pedig ezek okozták bukását és egész Izraelit is. Tehát hogyan gondolkodott akár? Hogy ha jó megy a másiknak, ha eredményes a másik, akkor mit kell csinálni? Akkor az ő Istenét kell követni. Akkor az ő Istenét kell követni. Akkor semmi másra nem kell figyelni, csak az, hogy ez kinek áldozat. Igaz, hogy azért kaptak ki, mert a saját Istenükhöz szüntelenek voltak. Igaz, hogy a másik azért tudott győzni, mert ő itt nem volt az igaz Istenhez, de ő azt a fals következtetést vonta le, hogy hát ha nekik jobban megy, akkor az ő Istenük az jó. Az ő Istenük akkor jött. És ott hagyta a sajátját, és elkezdte követni a másikat. Elkezdte követni a másikat. Milyen fogjuk látni, hogy ez hogyan mehet létre a saját életünkben. A második dolog, a második lépés ebben a romlásban, hogy Akház király bezáratta az Isten házát, és elterjesztette ezeknek a pogány isteneknek az imádatát. A 2. Krónika 28-24-ben ezt lehet olvasni, összeszedte Áház, Akház az Isten háza fölszerelését, és összetörette azt. Az Úr háza ajtóit pedig bezáratta. Aztán oltárokat csináltatott magának Jeruzsálemben, minden összes alkot. És a harmadik dolog, amit csinált, a harmadik dolog, ami a romláshoz vezetett, az az volt, hogy olyan hitbeli kompromisszumokat kötött, olyan hitbeli meghasonlásokat fogadott el, amiknek egyenes következménye lett az Istentől való elfordulás. Júda minden egyes városában áldozóhalmakat csináltatott, és más isteneknek különített. Úgy bosszantotta őse Istenét az utána. És mindez elvezetett oda, hogy ez a nép politikailag is, gazdaságilag is, meg hitében is mély pontra került. Mély pontra kerül. Hogyan mehet ez végbe? Hogyan mehet végbe a romlás folyamata az egy ember életébe? Végbe mehet? Végbe mehet az én életembe? Eljuthatok én ilyen elmondást. Úgy érzem, hogy már közel, mint egy másik életek őszintén, ugye? Ez is az volt egyébként. Ilyen történet után, hogy 20-valahány év az Isten szolgálaton, kerülhet az én életem is mély pontba. Jöhet a romlás is az én életemben. Megtörténhet? Tényleg? Még velem is?
Igen.
Akkor jobb, ha érzni vagyok, ugye?
Igen.
Akkor jobb, hogyha figyelek.
Igen.
Akkor jobb, hogyha értem ezeket a lelki folyamatokat, hogy ez mégse következzen be. Hogyha én most állok, mit is mondtál a apostol? Aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. És a vigyázat az nem egy ilyen kétségbe esett egyfejbe tovább, hogy jól csak el ne essen, mert tisztában vagyok azzal, hogy megtörténhet velem, ezért figyelek minden lépésemre. És ez az első dolog, amit ma este szeretném, hogyha megértenénk és tanulnánk, hogy megtörténhet velünk, jöhet romlás az életünkben. Ha csak nem figyelünk oda. Ha odafigyel, illetve ha nem figyelünk oda. De ha odafigyelünk, mert értjük ezeket a lelki folyamatokat, akkor vigyázhatunk, hogy ez mégse következzen be. Nézzük meg akkor, hogy az egy ember életében, akár az enyémben, akár a tiédben, hogyan történhetne ez meg annak a példájára, amit akár csinál. Az első dolog az, ami történhet velünk, hogy beengedünk idegen isteneket az életünkbe. Hogy beengedünk idegen isteneket az életünkbe. Hogy az életünk valamelyik területén nem Isten szerint él. Nem Isten szerint gondol. Nem kell amit ilyen nagy látványos dolgokra gondolni. Csak valamelyik területén. Emlékszem rá, hogy ott van, gyerekkoromban, amikor felnőttem, akkor mint minden gyereket, engem is járt a templomba. És nagyon érdekes volt számomra, hogy ott a faluban, a mi falunkban, templom téren van a kocsma. Nem tudom, hogy nem volt lehetőségem körülnézni, hogy mekkora távolságra van. És olyan érdekes dolog volt nekem, hogy az emberek, főleg a férfiak, elmentek a templomba, végigvitték a misét, megtettek mindent, aztán kimentek, köszöntek egymásnak, és jó kedvel bemennek a kocsmába. Aztán ott is áldoztak, aztán hazamentek, és akkora balhét csaptak a családba, hogy az utca végén lehetett hallani. Arra is emlékszem, hogy jöttek ki, azt már mindjárt összes öregítettek a kis időmbeibe. Hát nem voltak őszem, mert nem voltak az ember. Nem? Nem volt. Élet valamelyik területében be lehet engedni olyan szokásokat, olyan gondolkodásmódot, olyan életgyakorlatot, amik nem összeegyeztethető Istennel. Valamely területére. Lehet ez az erkölcsi tisztaságnak a kérdés. Lehet ez az erkölcsi tisztaság kérdése, amiben manapság megállni nagyobb kihívás, mint valaha is volt. Ugyanis olyan világban élünk, amelyiknek az erkölcsi színvonala annyira lepocsant, annyira leesett, annyira elfogadható erkölcstelennek lenni, hogy az ember hajlamos elhinni, hogy ez a normális. Hogy ez a normális. Nem ez. Nem az. De annyira könnyű ezt elhinni, és fiatal szépszáma vagytok a Szára Isten, nagyon észnékek. Ne sokkodjatok el. Nagyon érzünk el. Most külön egy órát tudni kell veszünk, de nem fogunk tenni, csak maradjunk ennyire. vagy a kapcsolatoknak a kérdése, a rendezett kapcsolatoknak a kérdése. Megtűröm azt, hogy haragban legyek másokkal. Megtűröm azt, hogy úgy beszéljek másokról, hogy őket lejárassam, plegykálkodok, hogy rágalmazok. Megtűröm azt, hogy nincs rendezettség a kapcsolatunkban, vagy a családi életünknek a kérdése. Ahogy az Isten szánta, úgy élünk otthon, vagy valahogy máshoz. Mi férfiak, családfők vagyunk otthon. Vezetjük a családunkat, lelkileg is, kapcsolatilag is, érzelmileg is. Vagy megtűrtük ezt a, hát nem mondom, ezt a papus szerepest. Egyik kedves barátom mondta, hogy jó nőtt fel, hogy otthon azt látta, hogy apukája reggel felkelt, kimegy a konyhába, oda ment az anyukájához, a kérde feleséghez, mondta, drágám, mit akarok meg csinálni? A határozott férfi, a vezetőségi. De lehetne a feleségekről is beszélni. Vagy az anyagi tethetetlenség a kérdése. Vagy az önmagunk leértékelése. Ha megengedjük, hogy önmagunkról negatívabban gondolkodik, mint az Isten gondolkodik róla. Nagyon sokan küzdeni kezdtek. Megint csak mondom, kamaszok, akik érzőjöttek, vagy akik itt laktak. A kamaszkornak az egyik legnagyobb feladata, a legnagyobb kihívása. Megtanulni úgy gondolkodni magatokról, hogy az Isten gondolkodik rólatok. Nem lebecsülni magatok, nem leértékelni magatok. Persze az sem, hogy az ember túlértékelni. De megtanulni úgy gondolkodni magatokról, mert ez lesz a ti méltóságotoknak a forrása. Ez lesz a ti önbecsüléseteknek a forrása. És nem beengedni más gondolatokat. Nem beengedni más isteneket. Vagy a javainkkal való sárgással felmérni. Úgy tenni, hogy az Isten mondja. Tehát az első dolog, ami a romláshoz vezethet az életünkbe, hogy megengedjük, beengedjünk idegen isteneket az életünkbe. Idegen gondolkodásunk. Idegen életünkbe. Egy-egy területen. Nem úgy fordítunk hátat Istennek, Isten nem érdekel, mint ahogy én tettem 14 éves körülben, nem csak egy valamilyen területen. Egy valamilyen területen. A második dolog, ami a romláshoz vezet az életünkbe, hogy bezárjuk az Isten házát a szívünkbe. Bezárjuk az Isten házát, és összetörjük a fölszerelést, ahogy ezt akár király tette. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hát azt jelenti, hogy háttérbe szorul az Istennel töltött idő. Háttérbe szorul az Isten igényével töltött idő. Háttérbe szorul az imádkozásra szánt idő. Lekerül a napi rendről az Isten. Nincs rá idő. Nincs rá idő. Menni kell, tenni kell. És mindig van hova menni, ugye? És mindig van mit tenni. Ugye? És az Isten? Hát legyen egy kis időnk. Legyen egy kis időnk. És bezártuk. Bezártuk az Isten. Bezártuk az Isten házának az ajtaját. És nem nyitjuk meg a Bibliát, hogy az Isten szólni tudjon, és nem nyitjuk meg a szívünket az imádságba, hogy ez az Istenhez szólni tudjon, és nem nyitjuk meg a kapcsolatainkat, hogy a léleknek az egysége az munkálkodjon közöttünk, és nem nyitjuk meg magunkat a világ felé, hogy a misszió mehessen, bezártuk az ajtót. Bezártuk az ajtót. És a harmadik dolog, hogy Istennel szemben elfogadunk gondolkodásunkat, életünket, az életünket. Megtörténhet velünk is. És hogyha advent van, és különösen ahogy haladunk előre, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogyha most kicsit viccesen fogom mondani, de még csak félre, hogy ne adj Isten, Jézus tényleg visszajönne. Ugye értjük ennek az iróniáját, ahogy mondtam. Akkor most tényleg kész lennénk rá. Tehát, hogy néha elgondolkodom magam, és képzeljük, hogy fogunk
Azt látjátok csak itt rajta, hogy elfegérezek, a gyúrok, és azt mondják, hogy mit csináljam? Ugye nem is olyan egyszerű. Mit kéne, hogy mondjam? Mint ahogy attól félek, hogy holnap este hazajön Nátán, és nem lesz kész a szobában. Milyen végül? Azóta, nem tudom mióta, na hányszor skypoltunk, mindig mondom, úgy várunk haza, Ebbe. És ugyanez, amit kell nekünk is végig gondolni, hogy tényleg, tényleg várunk? Tényleg? Örülnénk neki, hogy megjönni? Azt mondom, hogy Kész van az élet. Bármikor jössz, bármilyen pillanatban. Amikor Ezékiás kimegy, hatalomra kerül, és azt látta, hogy ez az ország, ez a templom, ez a nép nincs kész arra, hogy az Isten fogadja. Nincs kész arra. És ennek a fiatal királynak az első dolga az volt, hogy azt mondja, hogy ezen változtatni kell. Ez nem változtatni kell. És én szeretném, hogyha ma este eljutnánk odáig, hogy aki megszólítva érzi magát, aki úgy érzi, hogy ha én most megnyitnám az ajtót, és azt mondom, hogy Jézus, hogy mit csinálja, és nem tudná lelkesen azt mondani, hogy engedj be, ha de eljutna odáig ma este, hogy azt mondja, hogy ezen változtatni kell. Ez így nem marad. Akár mi az életemben, akár mit engedtem be, akár mit szültem meg, akár milyen utakon jártam, ma megértettem, hogy ez így nem maradhat. Ez így nem marad. Nem állhat mi. Mit csinált Ezékiás? Mit csinált? Megjárt, és az első dolog az volt, hogy megtisztított a templomot. Megtisztított a templomot, ami ott és akkor az Isten népe számára az Istennel való szövetségnek, az Istennel való rendezettségnek a jelképe volt. Az első dolog, amit mondom, az, hogy lépett, nem várt. Nem lépett. A második dolog, amit csinálta, ahogy olvastuk a részben láthattátok, az a bűnvallás volt. A második dolog a bűnvallás volt. És nem tudjuk megúszni a bűnvallást. Nem tudjuk megúszni. Olyan jó lenne, hogyha olyan elegánsan. Ugye? Nem tudjuk megcsinálni. Apróság. Szorosan érdemes. Csak ne felejtsük el, hogy Istennek a Bibliában a legtöbbet emlegetett tulajdonsága, ki tudja mi? A szentség. A szentsége. Amikor mi az Istenhez jövünk, akkor nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy szent Istennel van dolgunk. És nem lehet megúszni azt, hogy mi a saját életünket rendezzük. A kegyelem csodálatos ajándék számunkra, mert a rendezésnek az útja az a kegyelem lesz. De megúszni nem lehet a bűnvallást. Mert amikor bűnt vallunk, akkor egyetértünk Istennel, hogy az ő szentsége számít. Nem a mi életünk. Nem a mi életünk. Nem a mi alapállásunk. És hozzá akarom közelni. Nem az Istent hozzuk le ide, hanem mi akarunk felemelni. A bűnvallás az az Istennel való egyetértés. Fel kell válnunk a bűnvallást. Ki kell mondani, hogy ami az életemben van, és nem tetszik az Istennek, az ott nincs helye. Annak ott nincs helye. A bűnvallásnak van egy nagyon érdekes tulajdonsága. Egyszer valaki ezt így mondta nagyon ötletesen, hogy a bűnvallás rosszat tesz a férjének, de nagyon jó a léleknek. Ugyanis a bűnvallásban megvalljuk, hogy milyenek vagyunk. Megvalljuk. Kimondjuk. Isten ezt csinálta. És az olyan tikén. Amikor ezt úgy ki kell mondani. Őszinte. Isten milyen voltam? Ezt tettem, ezt gondoltam. Róla, a többiekkel, magam. Én, aki a te nevedet viselem, méltatlan mit csináltam. Méltatlan. Szégyenem magam. Hogy én ezt megtettem, de megtettem. Nem tagadom le. Ez a bűnvallásnak a lényege. Nem tagadom le. Megvallom az Istennek az én hűtlenségem. Megvallom neki az én hűtlenségem. És a csoda abban van, hogy amikor megvalljuk a mi bűneinket, 1 János 1:9-et nem tudom, ki tudja esetleg fejtett között, ezeket ugyanaz most nyugodtan mondhatja. Ha megvalljuk bűneinket, akkor ő hű és igaz, hogy jó megítéljen bennünket. És jó megbüntessen bennünket. Nem, hogy megbocsásson, és nincs vége ott. És megtisztítson minden hamisságtól. A bűnvallásba az Isten elé hozzuk a tégelmi valót, és hogy jövünk el tőle? Tisztán és szabadon. Tisztán és szabadon. De nem lehet a bűnvallást nem is. Ki kell mondani, hogy hűtlen voltam. Hogy olyan dolgokat fogadtam el, olyan dolgokat csináltam meg, olyan dolgokat tűrtem meg az életembe, amit nem összeegyeztethetők a te szentségeddel is. És amikor készülünk a Jézus bejövetelére, Jézus visszajövetelére, ő hogy fog ide bejönni? Ő nem lesz el? És hogyha bejön ide a Szent Isten, akkor nem fog meglátszani? Hogy hogy nézünk ki? Dehogy nem. Ki volt már ilyen új és fehér férben? Meglátszik? Meglátszik? Hú, de hogy látszik? Dehogy nem lehet elbújni, így ahogy mondod. El se lehet bújni. El se lehet bújni. És ugyanígy van az Istenre. Nem tudjuk eltitkolni. De azt mondja az Isten, hogy nem is kell eltitkolni őket, hanem mit kell velük csinálni? Meg kell vallani. Meg kell vallani, és hogyha megvalljuk, ne felejtsük el a csodálatosságot. Megvalljuk, mi is igaz. Mi is igaz. Megtisztítson minket, hogy megbocsásson, és megtisztítson mindent hamiságot. Tehát az első út az, hogy lépek az Isten felé, a második az, hogy megvallom a bűneimet, mert meglátom azt, hogy milyen állapotban vagyok, és a harmadik dolog az, hogy megtisztítom az életemet. Megtisztítom az életemet. Hogyan csinálsz ezt? Etiópiás. Úgyhogy, ahogy olvastuk, tiszta lélektárat, és azt mondja, hogy tisztítsuk meg a templomot. Na de ebben a megtisztításban még nagyon érdekes sorrendiség, és ezt értenünk kell ahhoz, hogy a saját életünkben is ezt meg tudjuk csinálni. A templomnak volt egy szerkezete. Volt egy nagyon sajátos műsorrend.
Ami körülbelül így nézett ki. Ez volt a templomnak az épülete, és a templom épülete három jelentős részből áll. Három nagy részből áll. Az első volt, mint úgy nevezek, hogy szintva. Ez volt a legnagyobb rész, ez egy nyitott rész volt, úgy is lehetne mondani, hogy egy nagy udvari rész volt, templomnak és közszóráján belül, ide jöhettek be azok, akik az Isten áldozatot. Aztán volt egy második része, az első rész, amit úgy hívtak, hogy a szentélyes. A szentélyben már nem mehetett be mindenki, oda a papoknak volt bejárása, hogy elvégezzék azokat az áldozatokat, amiket bemutassák azokat az áldozatokat, amiket kellett, és volt a legbelső rész, amit meg úgy hívtak, hogy szentek szentjére, ide kimehetett be. És mikor? Kisvédja. Évente egyszer, és azt nem tudom, hallottátok, hogy amikor bement, akkor egy kötelet kötöttek a lábára, úgy emlékségbe. Mit tudom, hogy miért? Hogyha ott bármi is történne vele az Isten jelenlétében, ki tudják húzni onnan, mert kemenni senki más nem mehetett be. Melyik volt a legjelentőség teljesebbek közül a három közül? Szentek, mint a szentek. Itt lehetett az Isten jelenlétével találkozni. Itt lehetett az Isten jelenlétével találkozni. És ez az a rész, amit megtisztított Ezékiás is, ebben a sor, hogy így tisztította meg. Hol kezdték a tisztítást a papok a lézőben? Mit mondod? Hogy hol kezdték? Idebe. Ha rajtunk múlott volna, hol kell, hogy csináltuk volna a takarítást?
Ami látszik, nagyon köszönöm az őszinte hangokat, erről van szó. Attól kezdünk, ami látszik. És ha jól sikerül, ott is marad a dolog. Így van. Nem tudom, voltatok-e már így, amikor bent is jön, akkor mindig van egy helyiség, ugye? Mindig van egy helyiség, ahova berámoljuk az összes dolgot. Berámoljuk az összes többi. Mindent oda berámolunk, és oda a vendéget nem engedjük be. És mit fog látni, hogy a nappali gyönyörű ragyogás van, és mit fog gondolni, hogy ezek az emberek?
Nagyon
tiszták, nagyon rendesek az emberek. Így van, így van. És a többire nem fogadni. Ez a veszély a mi életrendezésünknek is. Pontosan ez a veszély a mi életrendezésünknek. Mennyit csinálunk meg belőle? Amennyi lát. Nem többet, csak amennyire. Rendbe hozzuk a nyilvános életet. Rendbe hozzuk a nyilvános életet. Amit a többiek. És mit fognak látni a többiek? Jól öltöző embereket, akik hogy jönnek el az Isten tiszteletre? Mit hoznak magukkal? Bibliát. Kérdésre általában. Jól válaszolnak, vagy ha nem, akkor jelentőség teljesen bólogatnak legalább. Amikor egymással beszélnek, akkor kedvesek. Amikor arról van szó, hogy valamit kellene csinálni a szolgálatban, akkor készségesek, akkor készségesek. Amikor ki kell állni ide, mások előtt beszélni, akkor jókat mondanak ők, akkor jókat mondanak. Helyre rakják, helyre rakják azt, mi az ő nyilvános életük. Mi az ő nyilvános életük. Csak privát élet, ahol kevesen vannak, bőven nem lehet is. Vagy romokban. Úgy feltenném azt a kérdést, hogy ha én most megkérdeznélem benneteket, hogy oda költözhetnék hozzátok? Csak az oda költözünk. Hát csupa rendezett élet keresztendő van itt szó, nem? Hát akkor biztos otthon is így van, nem? Biztos a házasságok is példaszerűek. Biztos a szülő-gyerek kapcsolatok is rendben vannak. Csak a szülők, gondoltam. Biztos az életről való gondolkodás, amit látjuk, az minden helyen. Nem úgy, nem? Akkor jöhetek, nem jöhetek? Jöhet-e? Oda költöztetek?
Anyát költöztetek.
Zavarba lennék, ugye? Zavarba lennénk egy kicsit. Hogyha őszintén végig gondoljuk, hogy mondjuk, én bármikor benyithatnék a szobámba. Bármikor belenézhetnék a Facebookba. Nem ártana, ha bejelentkeznék, ugye? Vagy bármikor megnézhetem, hogy milyen tévéműsorokat néztek. Vagy bármikor belehallgathatok a szomszéddal való beszélgetésbe. Ugye? Tehát, hogyha én igazából szeretném látni bizonyít az életetekbe, akkor nekem ne kellene tudni. Itt rendben rakjuk mindent. Rendben rakjuk mindent. A látható szférában minden ott is, nem? De a privát szférában, tudjátok, még mindig nincs vége történetnek. Mert a titkok, csak nem is a privát életetekben vannak. Az igazi titkok, az itt vannak. A szentek szerintében, a mi esetünkben, ami a szív. Mi van igazából a szívünkben? Mi van igazából a szívünkben? Mit hiszünk igazából? Mit vallunk igazából? Mit követünk igazából?
mit tartunk fontosnak igazából, minek rendeljük alá igazából saját magunkat. Ezt csak te tudod. Ezt csak te tudod, hogy a szívedben mi van, azt csak te tudod, de te tudod, csak nem mondhatod meg senki. Te tudod, hogy ott benne a szívedben hány meg hány hitetlenség van. Te tudod azt, hogy a szívedben hány meg hány kétely van az Istennel kapcsolatban, az Isten szándékait illetően. Te tudod azt, hogy a szívedben hány meg hány rendezetlenség van, hány meg hány sértődöttség van, sérelem van, elviseltél másoktól, és nem bocsátottál meg neki, hanem ott tartod bennünket az adósok börtönében. Te tudod azt, hogy hány meg hány bűntudat van benned, amit elmulasztottál megcsinálni, nem tetted meg, és vádolod benne a szívedben, senki nem tudja, de te tudod. Mi van ezekkel a dolgokkal? Múlt héten nagyon érdekes élményünk vagyott részem, egy 103 éves nénünk után változó. A Dédi. Nagyon szeretem Dédit. Dédi majdnem tehetetlenül feküdt az ágyában, mert tüdőgyulladást kapott. És úgy érezte, hogy eljött a végszámára. És tudjátok, miről beszélgetett a múlt héten? Szerintetek a hány a mulasztás helyen beszélhetek. A feloldozatlan bűntudatról kérdezett. Az, hogy mi van az életben, azt te tudod. Ezékiás azt mondta, hogy én rendbe akarom hozni az Istennel való közösségemet. Rendbe akarom hozni az Istennel való szövetségemet. Hol kezdte Ezékiás? Azt mondta, hogy fiúk, ezt mondta, hogy Jézusban, olvasátok még egyszer a kérdezetet. Elindultak, és az első utat, hogy hova vezessen. És beindult kifelé a takarítóba. Nem kívülről befelé. Belülről kifelé. Így kezdjük. Azokkal a titkokkal, azokkal a rendezetlenségekkel, amik szívesebb van. Miért? Mit gondoltok miért? A praktikus megközelítés, mint azt a nézők meg lelkileg is. Mi is? Mert az Isten. Mert az Isten. Nem a külsőségek. Nem a külsőségekben az Isten. Még csak nem is azokban a kapcsolatokban, amik annyira fontos a számunkra, hanem hol. Ott bent a szívünkben. Úgyhogy ha adventről van szó, a Krisztus várástól van szó, ha arról van szó, hogy helyet kell készíteni neki, akkor hol kell kezdeni? Azokban az eltitkolt, letagadott, meg nem vallott, privát kis bűnöknek a felszínre hozásával. Pál apostol ezt mondja, elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket. Elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket. Én azzal a szabadságra állok itt, hogy senkit nem ismerek személyesen, úgy igen, hogy a neten találkoztunk, és nagyszerű átélés volt, és hadd mondjam el, hogy óriási nyomot hagyott bennem, az az őszinteség. Az a megtört szív, amivel ti azon az estén, azon a szabad estén kijöttetek az előmányzni. És én ma tulajdonképpen erről beszélek. Megtört szív nélkül, őszinte, bűnvallott szív nélkül nem tudjuk átélni Isten hatalmát, valóságát az életet. És nagyon szép kisötött iparak lesznek. Gyönyörű kisötött iparak lesznek. De erőnket nem lesz. Mert ott, ahol az Isten van, a Szentek Szentjével, a szövetségnek a helyén nem ő van, hanem az tele van dobálva katatokkal. Értéktelen katatokkal. Hazug gondolatokkal. Szentségtelen életvitellel. Tisztáltalan vágyakkal. Tele van rakva mindennel, ami nem az Istené. És nézd meg, hogy mit fog.